Isten minket nem azért akar szembesíteni, hogy gyötörjön minket, megöljön minket, hanem azért akar szembesíteni, hogy lássuk meg, hogy mi választ el minket tőle. Nem azért beszélünk a bűnökről, hogy az embereket jesztegessük, hanem azért, hogy elmondjuk, hogy a bűn, az életellenesség, ami a szívünkben, lelkünkben van, az választ el minket Istentől, az rohaszt meg minket, az öregít meg minket, az visz bele a keserűségbe, a fájdalomba, a betegségbe, a koporsóba, a pokolba. Előjáróban elmondanám, hogy általában, amikor felkelek, egyszerűen nem tudom, hogy ezt az álmot hogy lehet lefordítani, mit lehet erről mondani, és ezért meg vagyok kísértve azzal, hogy hallgassak, ne mondjak semmit. Hát egyszerűen nem értem. Legtöbb álmot én sem értem, amit kapok. És ennek az okát már korábban is elmondtam. Az, hogy az Úristen nem akarja, hogy értsem, nem akarja, hogy értsük. Mindaddig, amíg beszélünk arról. Mert hogyha nem értjük az álmot, és úgy beszélünk, akkor a lélek tud beszélni az álomról. És ez volna a lényeg, hogy aki adta az álmot, aki adja az álmot, ő beszéljen az álomról, és nem mi. Mert hogyha én elkezdek gondolkodni, hogy az álom mit is jelent, elkezdek ezen morfondírozni, magamban forgatni az álmot, akkor nagy az esély arra, hogy az én testi indulatom, az én emberi egóm, az én gyarlóságom, az én bűnöm bele fog kerülni az álom magyarázatába, és azáltal megloptam Isten dicsőségét, azáltal megtapostam Istennek az üzenetét. Tehát ezt azért tartottam fontosnak elmondani, hogy ha valaki találkozik el az érzéssel, vagy valaki szintén így járt, hogy felkelt és nem értette az álmot, és egyszerűen csak volt az álom, és ugye magában forgatta, és nem tudta, mit kezdjen vele, és próbáltam megmagyarázni balról is és jobbról is, hát el kell mondjam, hogy nem helyes, semmiképpen nem helyes. Nem akarom megmondani senkinek sem, hogy csinálja, mint csináljon, hogyha kap álmot a mindenható Istentől. Egyszerűen csak arra írná fel a figyelmet, hogy akkor jó, akkor van értelme az álomnak, hogyha az álmot az értelmezi, az mutatja meg az álomnak a jelentését, aki adta az álmot. És ez az oka annak, hogy amíg el nem kezdek beszélni az álomról, addig én sem tudom, hát van valami fogalmam, de én sem tudom teljesen az álomnak a jelentését. Azonban, amikor megnyitom az ajkaimat, mint ahogy mondja a próféta, Isten ott van, és megtölti az ajkaimat szavakkal. Tehát lélek által adja, hogy beszélhessek arról, amit ő akarja, hogy amiről akarja, hogy beszéljek. És ez volna a lényege a bizonságtételnek, hogy mi ne agyból beszéljünk, ne testből beszéljünk, hanem Istennek a jelenlétéből. És persze még így sem kerülhető el teljes mértékben, hogy valamilyen mértékben belekeveredjen az álom magyarázatába, ami testi indulatunk, ami gyarlóságunk, ami bűnünk. Azonban teljesen biztos, hogy sokkal használhatóbb az a tartalom, akárki számára, bárki számára, aki meghallgatja azt, amennyiben mi nem úgy beszéltünk az Istentől kapott dolgokról, hogy azt emberi módon agyból próbáltuk megmagyarázni, hanem engedtük, sőt kívántuk, hogy Istennek a szent lelke magyarázza, fejtse ki, hogy mi az álom jelentése. Hát kívánom, hogy így legyen ebben az álommal is, mert elég kemény álmokat kaptam, és amikor megébredtem, mert minden álom után megébredtem, és egy darabig morfondíroztam rajta, tehát áthoztam a nappalba, bejött az elmémbe az álom, de egyszerűen nem értettem belőle semmit. Az első álomképben azt láthattam, hogy bekerültem újból a katonaságba, tehát visszakerültem a rendszerbe, úgymond, a rendszer katonái közé, és emlékszem, hogy több ilyen álmot kaptam, és hogy újból elvittek katonának, és próbáltam magyarázni, hogy én már egyszer voltam katona, tehát én már nem vagyok katona, köteles vagy valami ilyesmi, nem tudom. És olyan nagyon durva volt számomra az, hogy újból a kaszárnyában vagyok, katona vagyok, tehát az ugye ez börtön. Én voltam katona egy éven keresztül. Azt mondhatom, hogy majdhogy nem egy ilyen a kommunista rezsimnek a katonságát csináltam végig. Akkor, amikor én katona voltam, tehát ez 2000-ben szereltem le, akkor még volt kötelező katonaság, és az olyan volt, mint amilyen volt a kommunizmusban. Aki volt katona itt, főképp magyarok, tehát Romániában élő magyarokként, azt tudja, hogy milyen főképp a magyarok sorsa a katonaságnál, tehát ott hatalmas szükség van Isten utalmára, mert másképp kibeleznek, tehát olyan, mint börtön. Sőt, nekem meggyőződésem, hogy a legtöbb börtön, akár még Romániában is, manapság ugye az európai standard uniós börtön, annak jóformán, hát az, hogy mondjam, az leányálom a katonasághoz képest. Tehát egy évet lehúztam katonaságnál is, katonaságban is. Tudom, hogy milyen is, úgy alig vártam, hogy szerjek le, tehát nem kívánkoztam oda-vissza, és most sem kívánkozok, teljesen biztos. És voltak ilyen álmaim nekem, hát számomra ez rémálom volt, hogy újból katona vagyok. És ebben az államban az történt, hogy újból besoroztak el itt a katonának, bekerültem a rendszer szolgálatába, és ami feltűnt első perctől az, hogy az engem egy cseppet sem zavart. Abszolút nem zavart. Katona voltam, bent voltam a seregben, a kaszárnyában, és egyáltalán nem zavart. Egyáltalán nem zavart, sőt, teljesen szabad voltam. Úgy éreztem, hogy az én dolgom az, hogy bizonságot tegyek az élő Istenről. Ott a katonaságban, a rendszer által megkötözött emberek között. És emlékeztem, hogy amikor, arra emlékszem, hogy amikor így meneteltünk, mint katonasorban, ugye katonák, akkor hát akik ott voltak, azok tulajdonképpen régi osztálytársaim voltak. Hát ennek a jelentése, vagy osztálytársaim most igazából lehetnek, hogy azok a bizonságtevők, hogy akikkel osztályrészt vállaltunk, tehát egy osztályban vagyunk, ugyanaz az osztályrészünk, azonban lehetnek azok világi emberek. Felismertem közöttük némely volt osztálytársamot, és hát úgy meneteltünk együtt a katonasorban, és emlékszem, hogy az egyik osztálytársnak volt osztálytársnak, hát kaszárnyában egy női személy volt, és anyaszült mezítelenül feküdt mellettem, de sírt, és odabújt hozzám, tehát össze volt törve teljesen. És azt láttam rajta, hogy a teste tele volt tetoválásokkal, de az összes tetoválást úgymond eltakartatta új tetoválásokkal. Nagyon kemény állam volt ez. Hát azért volt mezítelen, mert láttam azt, hogy az egész teste tele van tetoválásokkal, de tudtam azt, hogy ő a régi tetoválásokat eltakartatta új tetoválásokkal. És a régi tetoválások azok ilyen teljesen világi, mondjam azt, ilyen ördögi szimbólumok voltak, mert ilyen közönséges, hát ugye a világ számára semmi nem ördögi, világ számára minden normális. De hogyha az Úristen megnyitja az embernek a látását, akkor másképp látja ezeket a szimbólumokat, ezeket a különböző jelképeket, és hát látja, hogy az ember tényleg durván magára vette a sátán bélyegét, annélkül, hogy tudott volna róla. Hát a teste, a bőre is tükrözi azt, hogy milyen szellemiség uralja az ő életét. És ennek a lánynak a egész teste tele volt tetoválásokkal, és az összes tetoválást úgymond eltakartatta új tetoválásokkal. És az új tetoválásokon viszont Istennek a szava volt rajta, Istennek az igéje volt rajta, és sírt, mert megvetett volt a világ által, a tisztek által, a katonatisztek által, és a többi katona által. A többi katona nem értette, hogy miért sír, miért nyafog, de hát ez az ember tönkre volt menve teljes mértékben, mert lenézték és megvetették őt emiatt. És az én dolgom az volt, hogy vigasztaljam őt. Persze, tehát noha én mezítelenül feküdt mellettem, nem volt semmilyen szexualitás, tehát ilyen nem is éreztem egyáltalán. Tehát nem úgy néztem rá, mint nőre, hanem egyszerűen úgy néztem rá, mint gyermekre, mint ahogy Jézus nézett arra a parázna asszonyra, akit ő megmentett, nem hagyta, hogy megöljék, halálra kövezzék. Tehát így láthattam azt a nőt. Tehát ennek az államnak a jelentése az, hogy ahogy érthetem, hogy a világban vannak emberek, akik hallják a bizonságtevők által Isten bizonságait, és őket is vonza a mindenható Isten lélek által. Már egy jó ideje, és hát ők sem tudják azt tulajdonképpen értelmezni, hogy mi is történik velük, de azáltal, hogy hallják a bizonságtevők bizonságait, megértik, hogy őket is vonza a mindenható Isten. Az, hogy nem találják fel magukat ebben a világban már annyira, mint régen, annak a jelentése az, hogy vonza őket a mindenható Isten. Az, hogy a régi dolgok nem jelentenek örömet, az nem azt jelenti, hogy öngyilkos kell legyél, hanem azt jelenti, hogy téged vonz a mindenható Isten. Kezdj megnyitni a látásodat, hogy meglásd, hogy miben voltál mostanig, hogy milyen, milyen szellemiségben voltál mostanig, ugye? Tehát jelképesen, hogy az embernek a bőrére rá van téve. Tehát az a fenevad bélyege. Most nem azt mondom, a tetoválás a fenevad bélyege, hanem, mint többször is mondtam, a fenevad bélyege az a szellemiség, amit az ember befogad a világból. Amikor gyermekként, ugye, kamaszkorban találkozunk a paráznasággal, a szexualitással, a pornóval, meg a felnőttiséggel, meg a hamis ambíciókkal, a versenyszellemmel, meg mindennel, na akkor kezdjük magunkra venni rétegesen a fenevad bélyegét. Ez maga a szellemiség, amit felveszünk a homlokunkra, a gondolkodásunkra, ugye? És felveszünk a kezünkre is, azáltal, hogy megcselekedjük azt. De többször mondtam azt, hogy a fenevad bélyegét nem kell túlságosan elmisztifikálni, mert rengeteg ember meghalt már, rengeteg generáció meghalt, akik mind várták és spekuláltak, hogy mi lesz a fenevad bélyege. Közben a fenevad bélyege rajtuk volt rétegesen, és észre se vették. Vigyázzatok, emberek! Az amerikai filmek túl misztifikálják a fenevad bélyegét, és ezért sokan nem értik meg. A fenevad bélyege, ez az ördögi szellemiség, az ördögi gondolkodás, amit az ember felvesz. Főképp a mai ember, a modern ember, az internetről, a világhálóról, tehát durván, intenzíven ömlik rá az emberre a fenevad bélyege, és bekerül az ő gondolkodásába, tehát az ő homlokára, az ő gondolkodására rákerül a fenevad bélyege, maga az a szellemiség. És nyilván, amit az ember kívülről lát más emberektől, azt ő meg is cselekszi. Ezek lehetnek közönséges ilyen divathullámok, vagy például látom azt, hogy mi történik az úgynevezett tájépítésben, valami borzalmas, valami undorító számomra, megmondom őszintén. Tehát régebb ezt láttam nyugaton, láttam a nyugat-európai országokban, meg Ausztriában, hogy milyen szépen meg van csinálva minden, a bokrok milyen szépen meg vannak nyesve, és minden szépen le van nyírva, meg minden. Egy hatalmas gics az egész, egy brutális gics az egész. És azt mondtam, hogy hála Istennek, nálunk ilyen nincs, ugye? De most már nálunk is ez van. Tehát az emberek felvették, tehát tudom, hogy durván hangzik, amit mondok, de ez is a fenevad bélyeg, emberek, hogy majmoljuk a nyugatiakat, lemajmoltunk mindent, és gyönyörködünk a kezeink csinálmányaiban. Hát Jézus elmondja a Jelenések könyvében, hogy hatalmas csapások következnek erre a nemzedékre, minden nemzedékre, de erre is. És ugye a Covid által már bekövetkeztek valamilyen mértékig, és ezután, ami jön, az még durvább lesz. És azt mondja, hogy még a hatalmas csapások után is, akik túlélték azt, még azok sem tértek meg a kezeik csinálmányaitól. Így fogalmazza, hogy ne imádták volna a gonosz lelkeket. Tehát akkor mi az ördög? Mi a gonosz lelkeknek az imádata? Hát a kezeit csinálmányainak az imádata, amikor az ember a két kezével matat reggeltől estig, estétől reggelig, és azáltal folyton eltereli a figyelmét a lelki dolgokról, a mennyei dolgokról. Lassan már a halál hívogatja, hogy gyere, mert lassan távozni kell, ő még mindig matatni akar. Isten könyörjön, édesapámon emlékszem, hogy a halála előtt még néhány nappal is azt nézte, hogy mit kéne csinálni. Itt az erdőn mit kéne csinálni még? Hogy a füvet, mit tudom, le kéne kaszálni, vagy a házat, mit tudom én is. Mondom, hagyjattál azzal, ne foglalkozz. Majd lesz azzal is valami. Ennyire meg vagyunk kötözve, emberek. És nem veszük észre. És ebben semmi bűnös nincsen. Hát a 10 parancsolatnak nem mond ellene. Minden oké, minden rendben van. Más is így csinálja. Hogyha más is így csinálja, akkor normális. Emberek, teljesen meg vagyunk zakkanva, és nem vesszük észre, hogy menekülünk Isten elől, folyton menekülünk Isten elől, folyton menekülünk a szembesülés elől. Isten minket nem azért akar szembesíteni, hogy gyötörjön minket, megöljön minket, hanem azért akar szembesíteni, hogy lássuk meg, hogy mi választ el minket tőle. Nem azért beszélünk a bűnökről, hogy az embereket jesztegessük, hanem azért, hogy elmondjuk, hogy a bűn, az életellenesség, ami a szívünkben, lelkünkben van, az választ el minket Istentől, az rohaszt meg minket, az öregít meg minket, az visz bele a keserűségbe, a fájdalomba, a betegségbe, a koporsóba, a pokolba. Ezért beszélünk a bűnről, emberek, nem másért. Isten azért szembesít az ő gyermekei által, a Biblia sorai által, a bűnökkel, a bennünk lévő életellenességgel, hogy lássuk meg, hogy mi választ el minket tőle, hogy mivel tereljük el a figyelmünket folyton róla, és aki eltereli folyton a figyelmét az élő Istenről, az ő lelkéről, az elszakítja magát az élet forrásától, emberek. elszakítja magát az élet forrásától. Érthető, amit mondok? Nem gonoszságból szembesít Isten sem az ő gyermekei, nem gonoszságból akarják szembesíteni az embereket azzal, hogy mit tesznek, hanem jó indulatból, Istennek a féltéséből, a féltő szeretetéből, hogy mindenki láthassa meg, kapjon esélyt, hogy meglássa azt, hogy őt mi választja el Istentől. Amúgy ez teljesen nyilvánvaló, ez Biblia nélkül is láthatnánk. Mert a sok fölösleges munka ugye fájdalmat okoz, derékfájást okoz, itt is fáj, meg ott is fáj. Aztán menjünk, futunk az orvoshoz, nem Istenhez. Hogy atyám, de miért fáj a derekam? Vagy miért fájnak az ízületeim? Nem Istenhez futunk, orvoshoz, a természetgyógyászhoz, a varázslóhoz, a guruhoz. Nem Istenhez. Pedig Istennen kívül, az ő szaván, az Úr Jézuson kívül senki sem képes minket szembesíteni azzal, hogy mi választ el minket az élettől. De ha nem akarsz szembesülni azzal, hogy mi választ el az élettől, a halál, a rothadás felé tartasz még mindig, és félő, hogyha a tested meghal, a lelked nem tud kijönni belőle, a testedből, bele kell rothadjon a testbe. Ez a kározat, amikor a létezés tudat, a létérzet, a létezés tudat, a lelket bele kell rothadjon a testbe, mert egész életedben a földiekkel, a testiekkel foglalkoztál, és nem akartál megbékülni Istennel. Hogy a lelked szabaddá váljon, fellélegezzen, valósággal fellélegezzen, hogy szabad vagyok. Noha testben vagyok én is, itt a földön vagyok is. Vannak dolgok, amiket az embernek meg kell tennie, ugye megtesz az ember, de azt már nem viszi túlzásba, mert tudja, hogy van annál sokkal fontosabb, és a fontosabb dolgokkal foglalkozik, pontosan, mint Mária. Bemegy Jézus Máriához és Mártához, és Mária leült Jézus lábai mellé, és valósággal csüngött minden szaván, de kisgyermek hallgatta a Mester szavait. És Márta egyfolytában ment, sütött, főzött, takarított, minden, csak egyfolytában dolgozott valamit. És még megdorgálta Jézust, Márta, hogy Mester, nincs arra gondod, hogy az én testvérem magamra hagyott engemet a szolgálatban? Tehát megszitta Jézust, Márta. Azt mondja, Márta, Márta, te sokra igyekszel, sokra törekszel, de kevés az, ami számít. Kevés az, ami valóban számít. És Mária a jobbik részt választotta, Mária észrevette, hogy Istennek a szava bejött a házatokba. Te meg tovább porszívóztál, tovább sütöttél, főztél, tovább kertészkedtél, tovább tisztettel a dolgokat, tovább renováltál, tovább takarítottál, és így tovább, és így tovább. Téged nem érdekelt. Az élet szava Márta, Márta, sokra törekszel, de emberi módon, testből, a kezeiddel, és nem a szíveddel. Márta, mit csinálsz? Mária a jobbik részt választotta. Az ember így veszi fel a fennevad bélyegét többek között. Tehát Jézus ezt teljesen nyilvánvalóvá teszi a Jelenések könyvében, hogy a csapások, az embert érik különböző betegségek, különböző fájdalmak, sorscsapások, pofoncsapások, meg minden, de még akkor sem tér meg a kezei csinálmányaitól, hogy ne imádja a gonosz lelkeket, így van leírva a Jelenések könyvében. Ehhez mit szóltok? Hogy úgy imádja az ember az ördögöt, a sátánt, a gonosz lelkeket, hogy folyton a kezei csinálmányait nézi, folyton a kezei csinálmányaira fókuszál, folyton a kezeivel fúr, farag, csinál valamit, hogy valamiképp elteresse, elterelhesse a figyelmét az élő Istenről. És ezáltal veszélybe sodorja az ő lelkét. De az a tetoválás jelképesen, amit az ember felvesz, a fenevad bélyege minden emberek, minden ilyen új divat hullámok. A televízióban ezt láttam, a YouTube-on ezt láttam, a Google-ben ezt láttam, a szomszédasszony ezt csinálta, ő így csinálta, én is úgy csinálom, ő ezt vásárolta, én is azt vásárolom. Meg persze a paráznaság, meg a testiség, meg minden, ez mind a fennevad bélyege. Ez az ember a szemein keresztül, a test lámpásán keresztül veszi fel magára. Veszi fel az ő homlokára, az ő gondolkodására, be az ő szívébe, az ő lelkébe. A fenevad bélyegét így veszi fel. És meg is cselekszi, mert az ember nem azt cselekszi, amit, mert Isten nem azt mondja, hogy te kertészkedjél, mint egy teljesen elkábult ember folyamatosan, hanem azt mondja, hogy te hallottad az örömhírt, te kaptál tőlem csodákat, kaptál gyógyulást a lelkednek, a testednek, a másik még nem hallotta, és te hallgatsz, a hallott dolgokkal foglalkozol még mindig. Meddig? Meddig? És persze ugye ez az álom azt mutatja, hogy ha valaki a fenevad bélyegét úgymond letakarítatja magáról, mert Isten azt mondja, hogy ő megtisztít minket. Ugye a fenevad bélyeg a szívünkön van, a homlokunkon, a gondolkodásunkon, a cselekedeteinken van. Mi az élet pecsétje? De többször elmondtam, ezt még sokszor el fogom mondani, hogy ennek az ellentétje az, hogy az ember ismeri az Isten beszédét, Jézus szavát ismeri, és azt cselekszi meg. Azt mondja Jézus, hogy aki hallja az én beszédemet, nem csak az evangéliumból, az az alap, az nagyon fontos, az fontos ismerni, de személyesen nem csak tőlem, hanem személyesen te ismerd meg. Hogy személyesen te ismerd meg, és halljad azt. Mert azt mondja, hogy a Szentlélek megtanít mindenre, és eszedbe juttatja mindazokat, amiket én mondtam neked. Ezt mondja az Úr Jézus. Hát ő személyesen beszél mindenkihez. És azt mondja, hogy aki hallja az én beszédemet, és meg is cselekszi azt, azt hasonlítom a bölcs építészhez, aki kősziklára építette az ő házát. És jöttek a szelek, jöttek a hullámok, és belekapaszkodtak abba a házba, de nem tudták összeontani. Ez a ház a te életed, ez a mi életünk. Akkor van a mi házunk biztonságban, hogy ha rajtunk van az élet pecsétje, az élet pecsétje az Jézusnak a szava, az ő beszéde, annak a megcselekvése, a bizonság tétel emberek. Az, hogy én Istenről teszek bizonságot az életemmel, a cselekedetemmel, az ő dicsőségéről, nem a hiába valóságról, azt, amit mindenki csinál, látástól Mikulásig, az ördög bizonság tevői azok, akik folyton a fölösleges dolgokat csinálják, megállás nélkül, szüntelenül, és arról beszélnek, találkoznak egymással, nem tudnak másról beszélni, csak hogy mit csináltak, mit vásároltak, mit adtak el, mit vettek. Nincs, amiről beszélnek, mert a lelkük halott, és hallják, hogy a lelkük fegnél támadjon, de nem érdekli őket. Mert jól vannak, van pénz, van euró, van új kocsi, van új ház, van új minden. Nem érdekli őket az igazság. Némelyeket csak akkor kezd érdekelni, amikor már a kórházban vannak, kemoterápián, és tudják, hogy már nem sok van hátra. Másokat meg akkor sem érdekli, mert el vannak teljesen kábítva morfium, meg különböző kábítószerekkel, és mennek egyenesen pakolva. És aki ismeri az igazságot, az hallgat. Szóval a fenevad bélyege, ezek a tetoválások jelképesen, mint az ember magára vesz a világból, a világ szellemisége, amit magára vesz az ember folyamatosan, magára varratja az ő bőrére a fenevad bélyegét, a hiába valóságot. És ez a női személy, ez meglátta, hogy az rossz, tehát Isten őt vonzotta, biztos már nem érezte jól magát sem a munkájában, sehol. Már nem volt öröme abban, amiben régebb öröme volt, nem volt öröme a paráznaságban, valami megtörte őt, vagy bármi is történhetett, Isten megadta neki a lelki látást, látja a lelki szemeivel a hiába valóságot. Ha valaki nem érzi jól magát abban, amit eddig csinált, az azt jelenti, hogy Isten vonza őt, nem kell megijedni, nem kell összetörni, hanem fohászkodni, letérdepelni, és fohászkodni az élő Istenhez. És akik ezen az úton már, mondjam azt, hogy korábban rajta vannak, ők vigasztalják meg azokat, akik a régi tetoválást lecserélik az újra. Tehát jelképesen Isten lemosta a fenevad bélyegét róla, az ő bőréről, az ő homlokáról, az ő szívéből kimosta a fenevad bélyegét, és odaadta neki az élet pecsétjét. Tehát rátetováltatta az élet szavát az ő bőrére. Ezek mind allegóriák, jelképek. A tetoválás, mint allegória, jelkép, nyelveken szólás, új nyelveken szólás. A következő államképben Isten megmutatta, hogy mi tudja megakadályozni a bizonságtevőket, az ő gyermekeit abban, hogy ezt a munkát tisztességesen végezzék. Mert az első államképben Isten azt mutatja, hogy igaz, amit Pál apostol mond, hogy a teremtett világ sóvároga várja Isten gyermekeinek a megjelenését. Tehát a világ, a megkötözött emberek, akik gyötrődnek már a hiába valóság miatt, érzik, hogy hiába valóság, de nem tudják, hogy hova menjenek, nem tudják, hogy hol keressék a békességet, nem találják azt. A szívükben vágynak arra, hogy valaki megszólítsa őket Isten nevében, Isten az igazság ismerete által. És a következő álomban Isten megmutatta, hogy nagyon kemény duró álomkép volt ez. Megmutatta azt, hogy hogyan vannak Isten gyermekei megakadályozva abban, hogy ezt a munkát végezzék. És hát azt láthattam, hogy nagy udvaron vagyunk, és hát ugye földi értelemben, aki legközelebb áll hozzám, az édesanyám, ő vett egy light sört, és jöttek ilyen részeges emberek, és söröztek ottan. És én is megittem egy sört. És hát jól is esett nekem az a sör. És ugyanakkor láttam, hogy ez így valahogy nem helyes, hogy itt mindenki ide jön hozzánk inni, meg megrészegedni, és zülleni, úgymond. És közöttük olyanokat is láttam, akik már meg vannak halva, el vannak temetve. Tehát részeges emberek, akiket az alkohol, a részegség, tehát akár fizikai értelemben a részegség, testi értelemben, az üllés, meg lelki értelemben. Mert hogyha az embernek a lelke békességes Istennel, ő nem züllik, ő nem kell részegeskedjen. Mert hát a békességben Istennel, az ő lelke nem kerüljön. Szóval durva volt az ugye, hogy édesanyám vette a sört, és jöttek a részeges emberek, és ottan zülöttek, és én is megittam egy üvegsört. Következő képben bementem a mosdóba, és hát láttam, hogy édesanyám ott fekszik a fürdőkádba, a vízben, és részegen is össze is hányta magát. Na hát ez elég kemény álomkép volt, tehát így még ruha is alig volt rajta, tehát nagyon-nagyon csúnya állapotban volt ő. És még amire emlékszem, az volt, hogy én át tudtam ugorni a kerítést, tehát így ugrottam és átugortam a kerítést, majd visszaugrottam. Tehát volt nekem erőm, tehát így teljesen helyből akkor át tudtam ugrani, hogy átugrottam a kerítést. Tehát ennek a jelentése nyilván az, hogy ezeket a korlátokat le lehet küzdeni, ki kéne jönni ebből a kerítésből, ebből az állapotból, át kéne ugorni a kerítést, és hát mutattam, hogy át lehet ugorni ezt a kerítést. Ezeket a korlátokat át lehet ugrani. És nyilván az államképnek a jelentése az, hogy mindenképpen nagyon fontos figyelmeztetés mindenki számára, számomra és mindenki számára, aki ezt értheti, hogy vigyázzatok, mert észesen veszitek, és sokszor rokoni alapon, udvariasságból, kedvességből mentek vissza a világba, mentek vissza a puhányságba, és mentek vissza a hiába valóság szolgálatába. Hát ennek a veszélye nagyon könnyen fennáll mindenkinél, aki ugye napi rendszerességgel érintkezik ugye a földi rokonokkal, családtagokkal. Persze, hogyha úgy élnénk, hogy az apostolok, hogy én is ugye kértem Istentől, hogyha úgy kedves neki, akkor indítson el, hogy menjek. Egyszerűen csak gyalogoljak többet, soha nézek hát, ne jövök ide vissza. Hát sokszor vágyakoztam, de inkább azt hiszem, hogy menekültem, és főképp, amikor voltak ezek a problémák a családban, én úgy éreztem, hogy legszívesebben elhúznám a csíkot, és többet soha nem néznék hátra. De nem kaptam erre hívást. Azonban az ember, hogyha ugye a szeretteivel is Isten sem azt akarja, hogy akkor elhagyjuk a, tehát tudjuk jól, hogy Isten nem akarja, hogy elváljál a feleségettől, a férjettől, hanem azt akarja, hogy ragaszkodjál hozzá. Azt mondja Jézus, hogy nem azt kérem, atyám, hogy kivedd őket a világból, hanem megőrizd őket a gonosztól. Hát az e világ kovászát, ugye, mert a sör jelképezi a kovászt, az élesztőt, ugye. A részegséget, és a kovász, meg az élesztőt, tehát a bűnt, a hiába valóságot, ami meg tudja fertőzni az embernek a lelkét. Hiába Isten megbocsátotta a bűneit és megtisztította, hogy szépen lassan vissza lehet menni a világba, vissza a hiába valóságba, vissza az olyan munkákba, munkátokba, aminek az égatta világon semmi értelme nincsen, semmi. Semmi az égatta világon. Annyi, hogy az ember várja a halált, közben adta matat valamivel, és várja a halált. Miközben kapott ő Istentől talentumokat, kapott ajándékot, ő várja a halált. Miközben a halott anyaggal foglalkozik reggeltől estig. Van néhány kemény felvétel erről, a biogazdálkodástól. Meg is keresem éppen most, hogy aki tényleg kell, azt tudja megnézni ezeket a felvételeket, mert nagyon-nagyon fontos, hogy az ember megértse, hogy mi a helyzet a biogazdálkodással. Hát röviden elmondanám a lényeget. A biogazdálkodás a sátának egyik legdurább megtévesztése. Mert minden olyan bio, minden olyan zöld, minden olyan szép. Igen ám, de ezáltal átjátszódjuk Istennek a szavát a biogazdálkodásra. Mert hogyha valaki új biogazdálkodó, hogy nincsen neki nyugdíja, nincsen neki fizetése, ő abból kell megéljen, akkor azt ő tisztességesen csinálja. Abból él meg, szűkösön, kemény munkával. És akkor meg fogja látni a valóságot, és megérti az igazságot is. Amikor az ember hobbi szinten csinálja azt, amit Isten azért adott, hogy az ember szembesüljön azzal, hogy mit jelent nélküle élni, akkor az ember azt mondja, hát itt a mennyország, hát nem ilyen szépet teremtettem. Szépen mennyestem a bokrokat, szépen mindent lenyestem, létrehoztam a hatalmas gicset, az emberi, az Ádámnak a mennyországát. Emberek, vigyázzatok tényleg. Önállítás van ebbe a biogazdálkodásba, amikor a városi ember vissza akar menni parasztnak, de úgy, hogy van neki napelleme, van neki fizetése, van neki nyugdíja, és hobbi szinten kertészkedik a kicsike. Hobbi szinten. Isten nem azt mondta, hogy te hobbi szinten fogsz kertészkedni, hanem azt mondta, hogy a homlokod verejtékével fogod megszerezni a mindennapi betevő falatot, hogy tapasztald meg, hogy mi a bűn következménye, a paráznaság következménye, de mi Istennek a szavát teljesen hazuggá tettük. De Isten nem csaptuk be, hanem magunkat. Mert azáltal, hogy megszerettük a hiába valóságot, összekötöttük magunkat a rothadással, emberek. Ez maga a kárhozat. A test meghals, a lélek bele kell rothadjon a testbe. Mert semmi más nem ismertél meg. Kemény dolgok ezek. Higgyétek el, hogy nem én kérem az álmokat a mindenható Istentől, nekem teljes meggyőződésem, hogy ő adja. Noha, amikor freggel-freggel, én is kételkedek, hogy hát ez nem lehet Istentől. Ilyen kemény álom. Dehogy is nem, emberek. Próbál figyelmeztetni, és látjátok, hogy ad kedves álmokat, szép álmokat, dicsőséges álmokat, mennyei álmokat, de ad ilyen álmokat is, hogy szembesüljünk, hogy ne kössük össze az ő országát a hiába valósággal, a rothadással magunkba. Mert Isten, amire szükségünk van, azt ő megadja nekünk kérés nélkül is, de mi keressük az ő országát, az ő igazságát. És azt mondja, hogy minden más megadatik nekünk, amire szükségünk van. Ráadásul. Tehát a legtöbb emberhez tetszik vagy nem, a konkoly, az élesztő, a részegítő ital hogy jön be? A szeretteink keresztül. A szeretteink keresztül. A feleségünk keresztül, a férjünk keresztül, a gyermekeink keresztül, az anyján, meg az apján, meg mindenkin keresztül. És kedvességből, meg illemből szépen elkezdünk mi is sörözni, ugye? De lelkiértelemben megrészegülünk. És kezdjük belevinni, hát a jó Isten megáldotta, és a jó Isten ezt csinálta, és így fogom rá, mindent rá fogok Istenre. A hiába valóságot, amit a kezeimmel csinálok, fogom rá Istenre. Emlékszem, hogy nem egyszer kapott például édesanyám is figyelmeztetést erre vonatkozóan Istentől, hogy ez a dolgok nem úgy mentek, hogy ő szerette volna. Ő kertészkedni akar, csak akkor a végén már jöttek a ló, tarazsak, vagy mit tudom, bogarak, meg minden is, és egerek, meg minden, és kínlódik. És folyik bele, nem vesz észre, nincs semmit, én se csináljak. Ez van. Egyszer-kétszer van, aztán szépen megy tovább, nincs semmit csináljak. Nem haragszom rá egyáltalán, imádkozom érte. De amikor az ember kapja a jelzést Istentől, egyszer, kétszer, háromszor, többször is, még hányszor, emberek, még hányszor, még azért is menjünk bele a hiába valóság. És nem kérdezik meg Istent, hogy atyám, hát hogyha nem ezt kell csinálni, akkor mondd, hogy mit csináljak. Segíts, hogy adjál a munkát az én kezeimre, csináljam azt, amit te mondasz nekem, amiben élet van, feltámadás. Mert vannak nyomorult emberek, akiket meg lehetne látogatni, szépen, kedvesen, szeretetteljesen, beszélni velük, és abban van élet, abban megmozdul valami. De az ember nem. Ahogy Jézus mondja a Jelenések könyvében, nem tér meg a kezei csinálmányaitól, hogy ne imádja a gonosz lelkeket. Azáltal imádja nagyon sok ember. Azt hiszi, hát én nem paráználkodtam, nem loptam, nem ölte. Elég az, hogy paráználkodsz a halállal. A rothadó dolgokkal paráználkodsz reggeltől estig. Tessék. És akkor jönnek az ilyen álmok. És ezt is ilyen rossz néven vesszük, hogy hát mit képzel Isten magáról, hogy ilyen álmokat ad nekünk. Vagy hogy netán megpróbál egy betegséggel, gyengeséggel. Gyorsan meg akarunk gyógyulni, hogy visszamenjünk oda, ahova a 9 leprás. Az ember csak azért akar meggyógyulni a betegségeiből, hogy visszamenjen a leprába, emberek. Ezt ne felejtsétek el. Pedig a betegség az azért van, hogy válts irányt. Ne kelljen belerothadja a semmibe, a hülyeségbe, a mocsokba, a bűneidbe. Ne rothadja. Válts irányt. A betegség ezért van, és Isten a legdurvább, ha lepra volna itt Gyergyóban, abból is Isten meggyógyítana. Hogyha látná a szívünket, hogy tehet, ez valóságosan meg akar térni, irányt akar váltani. El akar szakadni a múlttól, új életet akar kezdeni velem. Még a leprából is meggyógyítan Isten, még a leprából is. De tudja, hogy ha meggyógyít, akkor gyorsan futunk vissza a leprába. 10 leprást Jézus meggyógyított, és 9 visszafutott a leprába. Örömébe visszament a leprába. A hiába valóságba. A hiába valóságét való robotolásba. És ő hallott Istenről, látta, hogy Isten milyen csodát tett meg minden, de nem kell neki. Vissza. Ugye a szokások, a rutin rabjai vagyunk, emberek. A szokások és a rutin rabjai vagyunk. És sajnos még a bizonságtevők is. Még a bizonságtevők is. Sokan a bizonságtevők is. Hogyha a munka annyira egészséges, akkor miért rothadnak bele az emberek? Miért öregednek meg? Miért mennek tönkre? Ilyen bálvány imákat, mantrákat hoztunk létre, hogy a munka az nagyon egészséges, és nem tudom én mi. Persze, hogy egészséges, emberek. De mi a munka Jézus szerint? Az, hogy fölöslegesen foglalkozunk a hiába valósággal, Mert ezt láttuk, nyugaton ezt csináljuk, mi is ezt kell csináljuk. Túlzottan, mert rendben van az, hogy az ember megtesz valamit, örömmel és békességgel. Én is nekifogtam, mert azt mondtam, na most akkor én is akkor ügyes fiú leszek, és fogom vágni a fát. El is vágtam az ujjamat. Az ujjam végig szinte levágtam. Tessék. És akkor most haragudjak meg Istenre, hogy megengedte ez megtörténjen. Ő nem mondta, hogy ezt csináljam. Azt mondta, hogy odaadta nekem a legnemesebb munkát, amit csináltok. Élet van, emberek támadnak fel. Erről beszéltem, folyamatosan emberek támadtak fel, azáltal, hogy beszélhettem, és beszélhetnek a bizonságtevők. Emberek támadnak fel, ennél jobb munka hova kell. És amire szüksége van az embernek, azt ő megkapja ráadásképpen. Így vagy úgy, teljesen mindegy, hogy hogy. Teljesen mindegy. Sokan számon kérik, hogy én miből élek, hogy miből van nekem fizetésem, vagy ételem, meg minden. Akinek ilyen kérdései vannak, annak nincs értelme válaszoljak sem. Az ilyen embert nem az igazság érdekli, hanem a kötekedés. Megvan írva a Bibliában, Jézus elmondta, keresitek először a mennyek országát, és annak igazságát, és cselekedjétek azt, amit Isten mond, és minden más megadatik. Teljesen biztos Jézus nem fogott neki kapálni. Amikor ismert az igazságot, az ő szavai által emberek támadtak fel, mert a mi szavaink által is emberek támadnak fel, és támadtak fel, és gyógyultak meg. Teljesen biztos, hogy nem fogott ő neki kapálni. De mi ügyesen, hogy jaj, hát ezzel biztos nem ártunk, ez olyan szép, a szemeinket vakulunk meg, szemüveg előre, szemüveg hátra, dioptria előre, hátra, minden irányba, vakulunk meg, és még akkor sem esik le a tantusz, hogy nagyon eltévedtünk, durván. Mit tegyen a mindenható Isten? Lehet adni neki tanácsot. Lássuk, hogyha valakinek van jobb ötlete, mint amit ő eddig is adott már, a proféták által, Jézus által, az apostolok által, mondjon valamit. Mit javaslunk Istennek? Mit csináljon? Figyelmeztet. Meg sem kéne, ha nem tudnánk meghalni, úgy tudnánk bevégezni a föld életünket, hogy a testünk eltűnne. Kész, eltűnt a test. Elpárolog. Eltűnt a test. Mint ahogy az énok teste eltűnt. Tehát mint a kánfor. Eltűnt. Ahogy Jézus teste eltűnt. Ugyanúgy mi is, ahogy Illés teste eltűnt. Mi is, meg sem kéne halljunk emberek. Ha kívánnánk megtisztulni és Istennel járni, és ő erre adja a békességet és a boldogságot. Meg sem kéne halljunk. Nem úgy nagy ceremónias ott a nagy károgás a temetőben, ott a koporsó mellett, meg minden. Hisztéria, tömeghisztéria, minden. Eltűnhetnénk, mint a kánfor. És bármikor megjelenhetnénk. Ezt a szabadságot kínálja fel a mindenható Isten. Tetszik vagy nem, ez van. Ez a valóság. Ez az igazság Isten szerint. Az ember szerint az igazság az, hogy ásunk lefelé, mint a vakondok. Ásunk át Kínába. Valami fertelmes az ember, fertelmes, hitvány. Tehát az, hogy sokan hallgatnak, hogy csúnya szavakat használok, de az a szó, hogy szarházi emberek, az nem túlzás. Az nem túlzás. Tényleg az van, hát szó szerint az van, szarházi. A szart tápláljuk emberek, a szart etetjük, a rotadást. Elmenjünk a budira és érezzük, hogy büdös, de azt is majd illatos budipapírral, meg illatosítóval majd valahogy ellensúlyozzuk. Ne szembesünk még a budin sem, hogy ezért éltünk. Ezért keltünk fel, és ezért dolgoztunk. Hogy szabadítson meg minket a mindenható Isten, amikor mi egy hazug mennyországot építettünk magunknak, és építünk, és arra várjuk az ő áldását, a hazug mennyországra. Hogy szabadítson meg? Hogy szabadítsa ki a lelket a rothadó testből? Mert a test már nem csak akkor kezd rothadni, amikor meghal, akkor intenzívebben. Mert akkor már nincsen benne lélek egyáltalán, vagy a lélek már meghalt vele, eltorzult, vagy mit tudom, felbarult. 30 éves kor után körülbelül a test már nem ágóra megy, hanem lejtőre. Romlik. Egyre büdösebb, egyre öregebb, egyre gyengébb. De az ember elmegy konditerembe, és ó, még fit vagyok, még mindig jó, működik a szexualitás, meg minden működik, ugye. Tehát az ember mesterségesen szembe köpi Isten, megcsinálja azt, hogy hát minden oké, aztán egészségesek, fittek vagyunk, egy újabb parfüm, új cipő, új divat, új kertészeti eszköz, meg van minden. Folyamatosan szembeköpik Istent. Folyamatosan szembeköpik Istent. És várjuk, hogy mentsen meg, de hogy? Amikor odaadta az ajándékot, csodát tett, szó szerint csodát tett veled is. Az életedben. Akár meggyógyított, vagy megörvendezett, adta a békességet. És szégyelled azt. Nem arról beszélsz, nem azzal foglalkozol, hogy ezt megoszt embertársaiddal, hogy ők is csodát tapasztaljanak és megkívánják Isten országát, hanem a rothadással paráználkodsz egész a pokolig. Kemény álomkép volt, nem kértem, elég megbotránkoztatom. Ez van. Valóságban ez mennyire érvényes ránk, Isten tudja, ő látja, megvizsgálja a szívünket, biztos, hogy jelez neki is, nekem is, mindannyiunknak. Következő álomképben azt láthattam, hogy felmentem egy bizonságtevő utitársamhoz, aki szintén bizonságot tesz Isten dolgairól, és emeleten laktak testvérével, és bementem hozzuk, és valahogy hát azt mondta Isten, hogy le kellett vegyem az én ruhámat, amivel kint járkáltam, hogy belépek az ő házukba. És teljesen levettem mindent, teljesen mezítelen voltam, de nem volt, hogy mondjam, tehát nem volt, amit eltakarjak. Tehát levetkőzhettünk, nem volt már testiség. Ez a lényeg, emberek. Hogy ne látassik ki, ami mezítelenségünknek a rútsága. Ezt hogyan takarjuk el? Hát úgy, hogy megtelünk Istennek a jelenlétével, az ő szavával. Azzal foglalkozunk, amit ő mond. Megbánjuk a bűneinket, szembesünk mindennel is, megtisztulunk. És akkor a testiség az elveszíti az erejét. Ennek a más jelentése az, hogy levetkőztünk, az, hogy megvalljuk a bűneinket, bizonságot teszünk mindenről, amik történnek a mi életünkben. Így vetkőzünk le egymás előtt. Nem azért, hogy összefeküdjünk egymással, hanem levetkőzzük, tehát egymás előtt vetkőzzük, nyilvánosan levetkőzzük a bűneinket. Elmondjuk a nyomorúságunkat, hogy miben vagyunk. A megértéseinket, ez a levetkőzés, és ez hasznos. Ezek a képek, amiket láttam éjszakálomban, ilyen képekkel tanítom mindenható Isten. A feltámadás után azt mondja, hogy sem férhez nem mennek, sem házasodnak, hanem úgy lesznek, mint az Úr angyalai a mennyben. Tehát megszűnik a testiség, a testi identitás megszűnik, de pont azáltal, hogy az ember meglátja ezeket a dolgokat, és nem csak meglátja, sattan magában meditál, mint egy ilyen gyerői butha, hanem bizonságot tesz mindenről. Elmondja, kimondja. Azért mondom ki, hogy ne legyen bent a bűnömet, a hitvánságomat, azért mondom ki, hogy ne legyen bent az én szívemben. Kivetem az én szívemből. A szívem legyen tiszta. És igen, teljes mértékben igaz az, hogy én is kísérthető vagyok, és el is buktam, emlékeztek, hogy akkor elmondtam, amikor volt az a probléma a családban, és Isten adta nekem az álmokat arról, hogy mi is történik a családomban, és belementem az érzelgésbe, és 2 napon keresztül teljesen bevakultam. Nem fizikailag, lelkileg. És én is meg voltam tévesztve teljes mértékben. Az a szellemiség, ami a húgomat leuralta, engemet is teljesen bevakított. Belementem az érzelgésbe, és elcsúsztam. Rokoni alapon. Családi alapon. Vigyázzatok, mert ez a veszély mindenhol fennáll. Isten nem azt mondja, hogy akkor mi vitában legyünk a földi szeretteinkkel, vagy hogy gyűlöljük őket a szólásosabb értelmében, hanem azt mondja, hogy azt a szellemiséget, amit ők követnek, vagy amitől ők nem akarnak elszakadni, vagy amiben voltunk mi is korábban, azt ne szeressük, ne azzal foglalkozzunk egyáltalán. A őket nem érdekelni az, amiről mi beszélünk, nincsen semmi gond, el van fogadva. Nem érdekli is kész, ez van. Annak mondjuk, akit érdekel, de illemből, kedvességből, udvariasságból ne menjünk bele az őrültségbe. Ne menjünk bele a játszmába, ne menjünk vissza a rothadásba, vissza a kezeink csinálmányaiba. Teljesen biztos, hogy az a harmadik államkép, amit láthattam, hogy levettem magamról mindent. Azt jelenti, hogy megmutattam mindent, amit kaptam Istentől. Tehát levetkőztem a bűneimet, a nyomorúságomat, megmutattam, nyilvánvalóvá tettem, hogy azáltal más is szembesülhessen, hogy miben van, milyen szituációban van, hogy legyen figyelmeztetve azáltal. Hogyha bele is menne, hogyha meg is lenne kísértve, akkor jusson neki eszébe, hogy vigyázz, mert te már nem vagy adósa a testnek. Te nem vagy adósa a testnek. A sört nem kell megitt. Sem apukától, sem anyukától, sem testvérettől, senkitől a sört nem kell, a kovászos italt nem kell megijat. Mert elveszhetsz még te is. Aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen. Aki mindvégig kitart, az üdvözül. Tehát nem vagyunk adósa a testnek, hogy azt cselekedjük, amit a test kíván, vagy amit a testiek kívánnak, kérnek tőlünk, hanem azt mondja Pál apostol, hogy a lélek cselekedeteivel öldököljük meg a test cselekedeteit, győzzük le a test cselekedeteit. Ez a mi dolgunk, hogy cselekedjük azt, amit a lélek mond, és akkor teljes lesz a mi békességünk is, a mi szolgálatunk is teljes lesz. És akkor valóságosan meg tud látszani a világosság mi bennünk, és azáltal mások is esélyt kapnak arra, hogy megmeneküljenek. Mert hogyha nekem még mindig fontosabb a földi testi barátaim, vagy szomszédok, vagy ismerőseim, meg rokonaim, meg családtagjaim, mint az élőisten szava és az ő gyermekei. Mert nekem ők fontosabbak kell legyenek, ez van. A bizonságtevők számomra fontosabbak kell legyenek. De nem, hogy kell, hanem Jézus is ezt így élte meg. Hogy kik az én testvéreim, akik cselekszik Isten akaratát. Ők az én testvéreim, nem az anyám, nem Mária meg Jakab, hanem azok, akik cselekszik Istennek az akaratát. Én velükkel foglalkozzak, én rájuk figyelek, és nem pedig a rokonokra. Korábban rájuk figyeltem, amíg testi voltam teljes mértékben, mielőtt engemet Isten megérintett és feltámasztott, addig rájuk figyeltem, mert nem volt más választásom. Ugye? De most már az atyára figyelek. A legtöbb ember illemből, kedvességből, udvariasságból megy bele a paráznaságba, lelki paráznaságba, belemegy a földiekbe. Ha valakinek békessége van bármire, akármilyen munkára, vagy bármire, csinálj nyugodtan. De vigyázzatok, a bizonságtevő nem azt az elhívást kapta, hogy Isten nevében és Jézus nevében csinálja azt a hiába valóságot, amit korábban is csinált. Nem azt az elhívást kapta, hogy legyen ő a világosság. Mert sok ember keresi a világosságot és nem találja. Keresi a meditációban, a buddhizmusban, az önkielégítésben, az alkoholban, a buliban, mindenhol keresi. És megy az öngyilkosság felé, és nincs, aki beszéljen. Azért, mert a bizonságtevők udvariasságból, kedvességből, inkább a szülőknek, inkább a földi barátainak akarnak megfelelni, mint sem az élő Isten szavának. Ezeket az álmokat kaptam éjszaka, ezeket a tanításokat, és kívánom, hogy aki jobban ragaszkodik Istenhez, az ő szavához, azt az Úristen szorongassa meg az ő lelkét, szorongassa meg az ő szerelmével, az ő féltő szeretetével, és adjon neki igazságot, töltsön jó sokat az ő porrába, ilyen csorodik az ő porra, hogy ne tudja elhallgatni, amit tesz az élő Isten vele. Mert abban van az öröm, abban a békesség, amikor az ember megoszthatja azt az eledelt, amit kap az élő Istentől. Az az élet, nem az, hogy túrom a földet Isten nevében, és csinálom a hiába valóságot addig, amíg felborulok és eltemetnek, és elsíratnak ottan a károgó varjak a koporsó mellett. Kemény szavak, emberek, tényleg, ezért kérem, hogy mindenki vizsgálja meg. Ha valamit testindulatból szóltam volna, azért bocsánatot kérek, de mindenki vizsgálja meg. És hiszem, hogy az Úristen mindenki szívében meg fogja eleveníteni azt a részt, ami rá tartozik. Ha nem a te inged neved magadra, azt mondja Pál apostol, vizsgálj meg, és ami jó, azt tartsd meg. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten nagyon, sziasztok!